Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Pálinkás Tekla Mónika vagyok, mai vendégem dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot és téged is, Tekla, itt a stúdióban, és köszönöm a szolgálatodat.
Köszönöm szépen. Mai témánk a boldogság. Előző adásunkban arról beszélgettünk, hogy a gazdag országok boldogabbak-e, mint más országok, és hogy mitől vagyunk megelégedettek, illetve hogy a társadalmi kapcsolatok rendszere és a boldogság hogyan hozható össze. Mai első kérdésem az lenne, hogy az erkölcs és a normák hogyan férnek meg a boldogsággal.
Azt, hogy mi adja a boldogságot, ezt senki nem tudja. Platón például egy 2500 évvel ezelőtt azt mondta, hogy hát, hogy mi a siker titka, azt én nem tudom, de azt tudom, mi a sikertelenség titka. Az, hogyha mindenkinek meg akarsz felelni, az a sikertelenség titka. A boldogság titka sincs meg, tehát ha ez meg lenne egy dobozban, és azt mindenki megkereshetné, akkor nem lennénk ilyen boldogtalanok. Mert ugye például a mai magyar társadalmat figyelve soha nem volt ennyire biztonságban, és soha nem volt ilyen magas anyagi fogyasztási szinten. Persze mindenki azt mondja, hogy nem, de valójában, hogyha megnézzük, hogy milyen van ma átlag magyarnak, és összehasonlítjuk, hogy mi volt 60 évvel ezelőtt, óriási különbség. De biztos vagyok abban, hogy ma boldogtalanabbnak érzi magát, mint 60 évvel ezelőtt. Mi itt a hiba? Mitől vagyunk boldogtalanabbak? Ezt keressük most. És ugye azt mondtuk, hogy persze a boldogsághoz kell egy viszonylagos anyagi biztonság, kell egy társadalmi biztonság, az életem ne legyen veszélyben, ez már adott. Akkor valami nem adott, hogyha ilyen panaszkodók, mindenki csak sírdi, tehát minthogyha valaki, azt hiszem Böjte Csaba mondta, hogy mintha szakmányba sírnánk, mintha fizetnének érte, úgy sírunk folyamatosan. Mi a boldogság, vagy a boldogtalanság oka? Mert ha azt fölfedezzük, akkor talán tudunk is ellene tenni. Kitűnő a kérdésed, ez a normák és a morál kérdése. Én nekem az az érzésem, hogy a mi boldogtalanságunk egyik oka ez a meghasonlottság. Hogy meghasonlottam azzal, ami bennem van, hogy hogyan kéne élni, azzal, hogy hogyan lehet élni, és hogyan élek. És erre van egy kedvenc példám. Nem elítélésképpen mondom, inkább helyzetleírásként. Volt egy nagyon-nagyon kedves, talán barátomnak is mondhatnám, egy nagyon neves író, aki ahhoz, hogy az elmúlt rendszerben színpadon lehessen, tehát a darabjai színpadon lehessenek, belement egy olyanba, amit egész életében nem bocsátott meg magának. Ez pedig az volt, hogy az előző rendszer azt ajánlotta föl neki, hogy ha engem tájékoztatsz a környezetedről, hogy ott ki mit gondol, akkor színpadon leszel, egyébként meg nem. Csak elképzelem magam, nem tudom, hogy viselkednék ilyen helyzetben. Mert az életem az, hogy én írjak és színpadra kerüljek, és nekem, tehát miért vagyok? Ez a talentumom. És ezért kell egy olyan áldozatot hoznom, ami miatt reggel nem tudok a tükörbe nézni. Magamat ítélem el. Tehát ezt nem tehetem meg. És mégis megteszem, tehát az a közeg, az a társadalmi közeg, ami engem arra kényszerít, hogy azt tegyem, amit nem akarok, és megteszem, mert úgy érzem, hogy mégis meg kell tennem, ez engem megtör, megtöri a lelkiismeretemet, megtöri a magamról alkotott képet. Na, ha ez megtört, akkor hogyan lennék boldog? És én úgy érzem, hogy amin a magyar társadalom keresztül ment itt 2-3 nemzedéken keresztül, az ő lelkét morzsolta föl. Hát ugye tényleg nem akarok történelmi és pláne nem politikai dolgokkal foglalkozni, de képzeljük el azt a helyzetet, amikor nemzedékek óta felépít egy pici gazdaságot egy parasztember, majd utána elszedik tőle az egészet, még meg is bélyegzik, hogy milyen népellensége, kulák, nem tudom micsoda, és belekényszerítik egy olyan termelői közösségbe, ahol a hozzá nem értés, a trehánság, a lelketlenség van jelen, és így kell leélni az életét. Lehet boldog, még akkor is, hogyha lesz egy autója. Nem lehet boldog. Vagy hogyha rengeteg ember elmondja az élete, ilyen életút interjúkban, hogy hát ahhoz, hogy én az vállalatomnál osztályvezető legyek, hát be kellett lépnem a pártba. Itt megint nem arról van szó, hogy ez egy politikai kérdés. Itt az a kérdés, hogy nekem van egy világképem, és ugyanakkor van egy kötelezettségem a családommal szemben. A lehető legjobb helyzetbe hozzam a családomat. Oké. És a világképem azt mondja, hogy ezzel a hazug világgal én nem tudok azonosulni. Ehhez nekem semmi közöm nincs. De a hazug világ azt mondja nekem, hogy barátom, akkor haladsz előre, hogyha legalább ezt megteszed. És én megteszem, és tudom, hogy megszakadtam belül valahogy. Meghasonlottam önmagammal. Vagy ugye ezzel, hogy mindannyian tudjuk, hogy legjobb a családban úgy élni, hogy bízunk egymásban, és kitartunk egymás mellett, és hát, hogy hűségesek vagyunk. Azt gondoljuk, hogy amikor kimegyünk, és átmeneti kapcsolatokba kerülünk, hogy az a boldogságot hozza el. Elhozza a boldogságot, úgy komolyan. Tehát, hogy amikor tudom, hogy ezzel egy törést hoztam be, ha tudják, ha nem, de magamban egy törést hoztam be a családba, és nem tudok már annyira figyelni a kölykeimre, mint ahogy korábban figyeltem, és már egyáltalán nem fontos a párom, mert valami más fontos. És ha még abból ki is tudok szabadulni, akkor is ott marad egy örök seb bennem, és valószínűleg nem csak bennem. Tehát ezek a meghasonlások, a normák és a normák megszegése, ez egy fundamentális boldogság kérdés szerintem. És ha meg azt látjuk, hogy az az értékrend, amit velem megtanított a nagyanám, a nagyapám, az apám meg az anyám, hogy az a társadalom egyáltalán nem érvényes. Máshogy él a világ. Tehát, hogyha engem megtanítottak arra, hogy tényleg ne lopj, és azt látom, hogy a világ meglop, akkor ez engem nagyon tud zavarni. És még ha mondjuk nem is szállok be a lopásba, és érzem magam rosszul, hogy mások jobb, gyorsabban haladnak előre, hanem egyszerűen tűrhetetlen, ami folyik körülöttem. És ez morálisan, ha tönkreteszi az embert, akkor az a boldogságot is aláássa. Vagy például az, hogy megint az elmúlt időszakok történelmi tapasztalata. Ugye a szocializmusban azt mondták, hogy hát a cégtől, amit tudtak, hazavittek a népek, és azzal nyugtatták magukat, hogy hát az állam kezdte. Ő vette el. De hát ez nem egy megnyugtatás, ez egy boldogtalanság alapja, mert megint mondom, ha az én normáim, az egészséges lelkiismeretem, meg az, amit velem tanított a családom, nincs összhangban, ahogy körülöttem a világ be van rendezve, akkor nem tudok boldog lenni. Mert vagy beállok a sorba megalkuvóként, örökké magamat annak fogom tartani, ha bevallom, ha nem, és lesz bennem egy ilyen törés, egyensúlytalanság, vagy ha nem állok be, akkor az zavar, hogy hát hogyan tud élni ez a világ így? Ilyen amorálisan, ilyen, igen, erkölcstelenül. Rendkívüli jelentősége van annak szerintem, hogy a normák és a szavak és az élet az összhangban legyen. Ugye a családban is így van. Tehát papolhatok én a gyereknek, hogyha nem úgy élek. Lehet, hogy nem fogja követni, hogyha én normálisan élek. Ez benne van, ez az ő döntése. Na, de akkor tuti, hogy nem fog úgy élni, hogyha az én szavaim meg a tetteim eltérnek egymást a homlok egyenes ellenkező módon. A boldogságnak egyik alapja ez az egyensúly, az én bennem lévő világkép és a világ között. Ha ezek eltérnek egymástól nagyon, akkor leszek csak boldog, ha az én világképemet meg tudom valósítani. Ebből a szempontból példaszerű az, ahogy ilyen határélethelyzetekben meg tudják őrizni az emberek az egyensúlyukat, a lelki egyensúlyukat. Határélethelyzet alatt például azt értem, amikor az életet forog veszélyben. Ez történelmi élethelyzetek. Például nemrég halt meg Placid atya. Egy számomra ilyen boldogság ikon ő. Abban az értelemben, hogy ott volt, nem tudom én, 7 évig a munkatáborban, ott is papként viselkedett, minden nap, ahogy lehetett, az Istennel élt együtt, és a többieket is erre a szolidaritásra, egymásra figyelésre, morálra tanította. És így élték túl, egyébként meg nem élték volna túl, csak azért, mert megtartották, felülírták azt az őrületet a saját belső világuk normáival, és azt valósították meg szűk körben. Na, lehet, hogy túl sok oldalról világítottam, vagy próbáltam megvilágítani ezt a kérdést, azt mondom, hogy a boldogságnak túl azon, hogy legyen meg a minimum, hogy biztonságban legyek, és legyen meg a életem lehetősége, hogy fönntartsam magamat és a családomat, ezen túl egy halom más feltétele van a boldogságnak. Ezek közül az egyik az,
hogy a normák, amelyek az életet szabályozzák, amelyek örök törvények egyébként, azt én tartsam, és a társadalom körülöttem is olyan legyen, hogy azt szerint van berendezve. Ha nem így van, az a boldogtalanság alapja.
Mi lehet a kiút a boldogtalanságból? Mibe kapaszkodjunk, hogyha boldogtalanok vagyunk? Támaszkodhatunk a bizalomra, amit esetleg társainkkal kialakítottunk?
Biztosan, igen. A kérdés az, hogy van-e bizalom a társadalomban egymás iránt? Megbízhatok-e egymásban? A gazdaságban azt szokták mondani, hogy nem kell írni szerződést, ha te azt mondod, hogy így lesz, akkor az az igazi gazdasági berendezkedés, amikor ha mi azt mondjuk egymásnak, hogy így lesz, akkor az úgy lesz. Ha véletlenül megváltozik minden, akkor meg futok hozzá, hogy te, ez a helyzet, keressük megoldást, találjunk új megoldást. Sajnálatos módon az egyik oka a mai boldogtalanságnak ez a bizalomhiány. És a bizalomhiány azért alakult ki, mert rengeteg rossz tapasztalat érte az embereket. Tehát nekünk föl kell építeni egymás iránt a bizalmat, de most ugye ez egy más alapot kíván. Nagyon el van most rontva szerintem a helyzet. Ugye a mai példa az, hogy a társadalom elitje az nem, hogy együttműködne egymással, hanem a társadalom elitje az élet-halál harcot folytat egymással. Az uralomért, a hatalomért, és így tovább. Ha ezt látják az emberek példaként, mintaként, akkor valószínűleg ez le fog szivárogni a családba is. Sőt, a baráti közösségekbe is. Aztán ugyanilyen kérdés az, hogy az emberek egyenlő értékűek. És azt látják, hogy valami hihetetlen szakadék van a társadalomban, és úgy érzik, hogy érdemtelenül, hogy nem attól gazdagodnak meg sokan, mert annyit tettek a társadalomért, és ezt morálisan nem tudja elviselni. Tehát elítéli ezt a helyzetet. Tehát ezek csak jelenségek. Mi az, ami megfordítja mindezt? Hát utópia, természetesen, amit mondok. Mert ez csak akkor fordul meg, hogyha a lelkünkben átíródik valami. Hogyha máskor kezdjük nézni a világot. Hogyha egyszerűen valami fontosabbá válik, mint mindez a hiba, vagy egyensúlytalanság, vagy társadalmi zavar. Mert ezek társadalmi zavarok. Az együttműködés társadalmi zavarai. Mi az, ami ebből kiút? Egyetlen egy, hogy a bennünk lévő természetes morált azt hagyni érvényesülni az életünkben. Nem engedni mindenek előtt magunkat megerősíteni. Abban, hogy annak az életformának, amit a Jóisten tanácsol, annak igaza van. Leegyszerűsítve, a tíz parancsolat az nem arról szól, hogy telerakja ilyen fú, de nehéz tilalmakkal, hanem arról szól, hogy téged véd. Ugye, amikor azt mondja, hogy ne paráználkodj, akkor azt mondja, engem véd, hogy az én 13 éves lányomat ne erőszakolják meg az utcán. Amikor azt mondják, hogy ne lopj, akkor nem arról szól, hogy te ne lopj ki a viszkit a bódból, hanem arról szól, hogy te biztonságban tud magadat, mert más is be fogja tartani. Vagy amikor azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat, akkor nem arról szól, hogy ne beszélj anyáddal, apáddal, hanem rólad szól, hogy veled ne beszéljenek majd úgy, amikor te megöregszel, ha egyáltalán megöregszel. Amikor azt mondja, hogy ne tegyél hamis tanúságot, akkor nem arról szól, hogy te gondold meg, amikor valakire csúnyát akarsz beszélni, hanem arról szól, hogy biztonságban lehetsz, hogy direkt és szándékosan nem mondanak rólad aljas dolgokat, hazugságokat. Ha mi megerősítjük magunkat, ez a kulcs szerintem, nem kell messze menni, magunkkal kell foglalkozni, magunkat kell szilárdá tenni. És ha magunk szilárdak vagyunk, szerintem az hat. Hat először is a kölykünkre, hat az anyánkra, hat a testvérünkre. Ha ő is ezt csinálja, akkor már van egy pici sziget. Hogyha ez egy picit tovább terjed, egy nemzedék alatt minden megváltozhat. Mondok erre egy példát. A társadalmat tényleg meg lehet rosszra jóra változtatni. A németek példáját. Szegényekkel az történt, hogy alig 10 év alatt, mondjuk 1928-tól 1938-ig teljesen megbolondították a német társadalom többségét. De tulajdonképpen felfoghatatlan őrület tört ki Németországban. A rossz. Ugyanezt történt az oroszoknál. És meg lehet jóra változtatni? Hát vegyük megint Németországot. Úgy 47-48-tól 1957-58-ra talán a világ egyik legnormálisabb társadalmává vált. ahol egymásra figyelnek, ahol dolgoznak, ahol normák vannak, ahol követik a normákat. Egy évtized alatt megváltozhat minden, de ehhez kell az is, hogy mi magunkat megerősítsük, és hát az is kell, hogy ezek a minták legyenek a vonzók a társadalom számára. Én nagyon leegyszerűsítve azt mondom egyébként, hogy az a kiút ebből az állandó panaszból és boldogtalanságból, hogyha mindent megteszünk azért, hogy a családunk megerősödjön, és jó legyen a családi légkör, ez csak rajtunk múlik egyébként. Tényleg. Tudom, a áldozatot jelent, de valójában tényleg csak rajtunk múlik, és sokkal jobb. Tehát a családot helyre tudjuk-e állítani. Minden családban megvan a feladat ez ügyben szerintem. A legjobb családban is. És a legrosszabb család is tud változtatni, ha akar. Ha van egy kölcsönös akarat. Egyedül nem tudunk mindent megcsinálni, de valamit meg tudunk csinálni. Második, hogy igen, vállaljuk fel azt, hogy másokkal is kapcsolatba lépünk, közösségekbe lépünk be. Megkeressük azt, ahol nekünk jó. És ott a mi gondolkodásunk szerint alakítjuk, segítjük a többieket erre. Nekem például a nagy segítség volt személy szerint az zarándoklások. Akár ismeretlen embereket elhívok zarándokolni, vagy eljönnek velem, és azt látom, hogy mondjuk 3 nap után egészen másként gondolkodnak. Másként gondolkodnak a tájról, másként gondolkodnak a másik emberről. Eredetileg azt gondolta, hogy ő nem tud más ember közelébe se aludni, és akkor a 3. napon az egyik legnagyobb élvezete volt, hogy 50-en aludt tornateremben, és megváltozik a képe arról, hogy mi is ez a vallásosság. Megérez valamit ebből, ennek a fontosságából a szívében, az élet útja egy kicsit megváltozik. Élmények kellenek. Az is kiút, hogy keresünk, igen, mély lelki élményeket. Élnek bennünket lelki élmények, csak azt nem kell megvárni, mert ugye mennyire megváltozik a szemléletünk, mikor megbetegszik az anyánk. Mennyire megváltozik a szemléletünk, amikor meghal a testvérünk. Mennyire megváltozik a szemléletünk, amikor a osztálytársunkat valami súlyos betegség éri. Tehát ne kelljen ezt megvárni. Egyszerűbben is eljutunk egy ilyen mély lelki megrázkódtatásra, ami megváltoztatja a gondolkodásunk. A családokat szerintem meg lehet erősíteni. 2. Másként kéne gondolkodni talán a gyerekről. Erről is lehet másként gondolkodni. Ma olyan nagyon kitolódott a gyerekvállalás. És amikor már az ember azt mondja, hogy most már kéne, akkor meg már nem lesz. Vagy nem annyi, amennyit szerettem volna. De ugye, amikor eljutok oda, hogy 37 éves eljut eszembe, hogy te tényleg kéne egy gyerek. Hát akkor már csak van 5 év, vagy 6, vagy 7. És ott nem lesz meg az a 3, akit megálmodtam magamnak, de lehetetlen. Például, hogy találjuk meg az örömöt abban, hogy jön a büdös kölök. Az ír társadalmat nézem, sajnos az egyik lányom ott kinél, ott valami olyan kultusza van a gyereknek. Az, hogy van 5 gyerek, az olyan természetes, mint hogy föl kell a nap. A magyar társadalom 42 éves az átlag életkora. Az írnek 22 az átlag életkora. Azért van 5 gyerek. És ott mindenki figyel a gyerekre, tehát ott nyugodtan ki lehet engedni az utcára a gyereket, semmi nem fog vele történni, az biztos. Az autók is óvatosan lépésbe mennek, ahol a gyerekek vannak. Ez egy nagyon fontos, a család egész és a közösségek. És a 3. az, hogy minket ezzel a fogyasztás mániával olyanok vagyunk, minthogyha az orrunkba egy karikát húztak volna, abba egy kötelet raktak volna, és húznának bennünket mindenfele. Hogy mit adjanak el nekünk. És azt gondoljuk nagyon sokan, vagy ez egy attól vagyok valaki, hogy hova mentem, attól vagyok valaki, hogy milyen márkájú ruhát hordok, attól vagyok valaki, hogy mekkora autón van. Nem vagyok attól senki. Attól vagyok valaki, hogyha önmagamat megismerve, mert akkor érzem jól, mert az, hogy most ekkora autón van, holnap után a szomszédnak nagyobb van, tehát érezzük, hogy ez csapda. Rabságban vagyunk. És rabságban azért vagyunk, mert külső dolgok határoznak meg bennünket, nem pedig a belső gondolkodásunk. Megint mi magunk tudunk változtatni abba, hogy felismerjük, hogy nekem mi a fontos. Tényleg, fontos ez vagy nem? És akkor felismerem, hogy nekem mi is a dolgom a világban. És az a boldogság egyik tényező, hogy megtalálom a magamét. Hogy például van egy ismerősöm, aki eljutott egy egészen magas szintre, anyagiakban, társadalomban, mindenhogyan. Ilyen velem egykorú, elmúlt 60. Nagyon magas szinten van, mind anyagilag, mind társadalmi rangban, és beszélgettem vele, hogy te, és mi a... Neked fáj. Kőkemény üzletember. És láttam, hogy már a kérdéstől önmagában, így a szemét valami elhomályosítja, és elmondja, hogy figyelj ide, én fiatalon is A családért dolgoztam, éjjel-nappal kerestem a pénzt, és 30 éves voltam, amikor ott hagyott az asszony a gyerekkel. Mert velük nem foglalkoztam. És eltelt 25 év, azt mondja, 25, mire elkezdődött újra egy kapcsolat a gyerekemmel. Ez egy elrontott élet, azt tudom mondani. És ő is így éli meg, mert ilyen van a nagy lóvé, hiába van a nagy társadalmi státusz, nincs család, nincs közösség, nincs barát, nincs semmi. Minek éltem, mondja, ki mondja ezt az egészet, pedig mondom, szerintem benn van az első százban a tollas emberek között, ahogy az utca fogalmaz. Én azt mondom, hogy nagyon egyszerű a kiút. Az a kiút, hogy hallgassa a belső hangra. És igen, ehhez az kell, hogy visszataláljunk az Istenhez. Mert nem tudunk másként igazán a belső hangra figyelni, csak akkor, hogyha egy másik szemmel is nézzük magunkat. No, én négy nagyon egyszerű dolgot tudok mondani, hogy mi a boldogságnak a titka. Egy normális család, egy minőségi közösség. Minőség alatt azt hittem, hogy nem a rossz irányba visz, hanem a jó körülmények között, és jó dolgokért vagyunk együtt. Harmadik az, hogy én megtalálom, hogy miben vagyok jó. És törekszem arra, hogy azt csináljam, amiben én jó vagyok. Hogy megtaláljam magyarul, hogy én miért lettem teremtve, hogy megtaláljam a hivatásomat. És azt gondolom, hogy mindez a három nem valósítható meg, hogyha nincs hitem. Tehát körülbelül ez az a pici csomag, amit társadalmi kutatások is igazolnak, és most visszaugrok a első beszélgetésünkhöz, hogy évtizedek óta mennek társadalma kutatásai abban, hogy ott boldogok az emberek. És azok a társadalmak boldogok, ahol nagyon erősek a normák, ahol a hagyományok határozzák meg az életet, ahol valamilyen módon van egy lelkülete, lelkisége az adott társadalomnak, ahol nagyon fontosnak tartják a családot, ahol vannak közösségeik az embereknek, és ahol úgy érzik, hogy önmagukat ki tudják bontakoztatni. És majdnem független attól, hogy ezek a leggazdagabb országok, vagy éppen az alsó harmad tetején vannak. Ahol ezek a feltételek megvannak, ott boldogok az emberek, és ahol nem, ott nem boldogok. Ezért, ha az első lépést kell nézni, akkor keressük az Istent, és az fog bennünket segíteni, hogy a többit rendezni tudjuk.
Említetted a lelki boldogságot, illetve hogy keressük Istent. Ezt a tényezőt ezekkel az zarándokutakkal összehozhatjuk-e?
Ugye mindenekelőtt az a kérdés, hogy a bennünk lévő jó, tehát itt születünk, minden ember teljesen normális. Maximum körülötte lévő világáról. Tehát hogyan tudunk visszatalálni a jóra? Ehhez élmények kellenek. Ez tapasztalat, amit mondok. Hogy az emberek az Istennel való kapcsolatukat nagyon széles körben elvesztették. Nem Isten tagadó a mai magyar világ, csak nem találkoztam vele, fogalmam nincs. Hát nincsen beoltva az Isten ellen. De ha találkozik vele, az megváltoztatja az életét. 18 éve dolgozom felnőtteknek szóló önkéntes tanfolyamokban, amelyek megmutatják, hogy milyen is ez az Isten kapcsolat. Mi ez? Az arándoklások is. Ehhez hasonlok. Én nagyon sok életpéldát látok, hogy az az élmény, ami élte, annak segítségével tudott önmagáról gondolkodni, és mintha az életének az iránytangense ott megváltozott volna, és aztán 10 év múlva már egészen máshova ér, mint ahova ennélkül az élmény nélkül ért volna. Én azt mondom, hogy keressétek az Istent, és akkor megtaláljátok saját magatokat. Ez a mai magyar boldogtalanságnak az oka, hogy az Isten nem tűnik fel a képernyőn, és nem tűnik fel az utca zajában sem, bennem tűnik fel, ha hagyom, hogy föltűnjön. Ahhoz meg egy kicsit ki kell szakadnom. És ezért például az zarándoklás is egy alkalom. Ez én egész zarándoklás dolgot én ilyen boldogságkeresésnek írom le magamban, mert ugye mindannyian a boldogságot keressük igazándiból. Tehát még az öngyilkos is a boldogságot keresi a boldogtalanságból valami menekülésként. Piás ember is a boldogságot keresi, csak maximum rossz úton keresi. Tudjuk, hogy rossz úton keresi. Ő nem biztos, hogy tudja, hogy rossz. Tehát kell neki egy más szemlélet. És ezt a más szemlélet nagyon nehezen lehet másként megadni, megtalálni, mint ilyen erős, belső lelki élmények. Igen, Isten élmények nélkül.
Köszönöm szépen Szabó Tamásnak a beszélgetésünket a boldogság témájában.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy ezekről a dolgokról beszélgettünk, és Isten áldja a hallgatói családot, és neked pedig külön köszönöm a szolgálatodat.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.